Emma életének értelme után kutakodna a Kamarosvásárhelyi Nemzeti Színházban június 6-án is Radu Afrim rendezésében láthatjuk újra ezt az előadást, és közben mi nézők is, hát sok-sok mindenen elgondolkodhatunk, ugye, hogy mi életünkben, mi mindenre kellene még válaszokat találni. És itt van velünk a stúdióban Bélfülöp Erzsébet és Nagy Dorottya, a Tompa Miklós Társulat színművészei. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Jó reggelt!
Jó reggelt! A barátnők az előadásból, ha úgy tetszik.
Igen.
És mit sutyorogtok ti itt már közben, míg felvezettünk?
Mondtam, hogy milyen szép ma reggel. És a frizurámat igazítottam.
És ha egy nő mondja, azt mondják, azt el kell fogadni, mert mi nők valójában elég hiúak vagyunk, úgyhogy akkor ezt vegyük bóknak, de tényleg jól néztek ki, csinosak.
Köszönjük. Tulajdonképpen egymásnak öltözünk, mi nők.
Igen.
Ez a megállapítás is elhangzott már.
Nos, nem tudom, az előadásban egymásnak öltöztetnek-e, de tény, hogy ti jó barátnők vagytok az Emma életének értelmében. Meséljetek erről az előadásról.
Én átadom a szót Nagy Dorottya boxbajnok nőnek.
Kérdés. Igen, gyerekkori barátnők vagyunk az előadásban. Tulajdonképpen a mi életünk története, és az ő családja, és az én családom története az egész. Ő neki 3 gyereke van, nekem 1, és ő meséli el tulajdonképpen az életünket az elején, hogy találkoztunk, vagy hogy voltunk barátnők, és a szerelmeink azok hogy alakultak, és ki kihez ment férhez, és Bözsének a szemüvegén keresztül ismerjük meg ezeket a szereplőket, és ő a hősnő ebben az előadásban, mert legalább 56-szor átöltözik, és...
Nem, azért vagyok hősnő.
Igen, kulisszatitkokat is kérünk szépen.
Hát ez komolyan olyan volt, hogy elolvastuk a darabot, hát igazából egy regény volt, elolvastuk a regényt, és nem tudtam elképzelni, hogy ezt hogy lehet majd eljátszani, mert ugrált egyik időből a másikba, most 50 évesek, most 12 évesek, most 38 évesek, és ezen ment el, nem tudom, hetekig írogattuk, hogy most 1000 nem tudom hányban vagyunk, és te ennyi éves vagy, akkor én hány éves vagyok, és akkor ezt számolgattuk, hogy a gyerekek mikor születtek. És azt mondta, arra gondoltam, hogy ezt filmen meg lehet csinálni, hogy vágás, és akkor most 60 éves, és mondat közben, tehát beszél, és beszéd közben öltözik át 60 nem tudom hány évesnek. Tudod, és mondtam, hát ezt egy színpadon biztos nem lehet. És
Bözse, ez kihívás?
Jaj, hát bele volt betekedve.
Hát nekem az öltözés a legnagyobb kihívás ebben, mert a próba folyamat lehetőséget ad, hogy ezeket az élet stádiumokat megfogalmazd, és Afrim természetesen, mint Románia egyik legkiválóbb rendező, ebben nagyon sokat segített, kérte nagyon erőteljesen a karaktereknek a leválasztását, és miután ezt megtaláltad meg hangban is, akkor meg tartásban, meg test technikában, akkor már csak az öltözködés maradt, és hát tulajdonképpen az, hogy beérjek végszóra, például tanárnő, az nekem egy idegbaj. Tehát, hogy ott nem tudom, mennyit fogyok, hogy ja, apropó. Ha most egy kilót leadjuk az előadásból.
Már a műsor végéig fél kilót szerepösesen.
Most, hogy rágagolok, már kész. A gyomrom összehúzódott.
De egyébként ez olyan természetesen tud működni, hogy nekem nézőként eszembe se jutott, hogy te erre rágölcsölhetsz, hogy akkor...
Az a jó, hogy ez
ami milyen jó.
Igen. Tehát most, hogy felhívjátok.
Szegény színész mennyit kínódik, most a paróka fel legyen, most az izé itt
ott legyen. Öcsike földob a az úgy néz ki, hogy én fogom az ő parókáját, az enyémet is. Ő meg valamit ott csinál, hogy látom kívülről, de nehogy lehessen az a hatalmasra elformált 60-as években is stílus.
Különben ez jellemző, ahogyan láthatjuk Radu Afrimnak az előadásai, tehát azért látványban ezek az előadások nagyon-nagyon erősek, és nagyon színesek, tehát hogy számomra ez úgy jön le, hogy egy ilyen visszatérő motivum is, hogy igen, ennek jelentősége van, hogy ti hogyan néztek ki, hogyan mozogtok nyilván a szöveg mellett.
Ez így van, és neki ez szándékos volt. Tehát ez egy olyan rendezői intenció, egyrészt, hogy követhetővé váljon a néző szempontjából ezek az idők, stádiumok, váltások, mint ahogy mondta Dodi, hogy egyfajta montás technika van benne. A másik az, hogy színészileg is azért kihívás, mert 5 életkort kell megfogalmazni, és akkor most tényleg középkorú vagy, idős vagy, már a 3 gyerek után az idős és a középkor közötti állapotban fiatal vagy. És hát mondjuk segít is ez az átöltözés, például amikor először átöltözöm úgymond tinédzsernek, vagy fiatal egyetemistának, akkor ez a fajta sürgetés vagy sietség generál bennem egy olyan dinamikát, hogy a közönség szeme láttára öregasszonyból kell átvedlenem 20 évesbe, vagy, tehát hogy valami hihetetlen energiát is ad közben ez a... Tehát, hogy most már így azért erre
rá... Igen, és hogy nagyobb részt a színpadon öltözködünk, és alakulunk át. Tehát mindenkinek megvan a kis szekrénykéje, oda készítve a ruhája, parókája, és akkor tudod, hogy most van ez a kis jelenet, közben felteszed, és azért megfordulsz, és már más korban vagy. És mondjuk ez a szép Rádunál, hogy sokszor az az érzésed, hogy ilyen káosz van, és nem tudod, és nem látod, és egyszer csak így összeáll. Tehát mondjuk már a hatodik előadás után megszoktuk, hogy nagyon nem stresszelünk rá erre a történetre, hogy akkor most Istenem, ezt hogy lesz, hogy oldjuk meg, biztos lesz majd valami füst, egy kicsi zene, és minden megoldódik, tudod? Tehát, hogy megsegít minket ebben, de az elején mindig az van, hogy Úristen, akkor ezt most, és nem érted, és nem tudod, és ő meg kéri a jeleneteket, és mindig beöltözve parókával, tehát ugye... Ő első perctől várja azt, hogy te körülbelül úgy nézzél ki majd, mint ahogy az
de gondolom, ez segít is benneteket, nem? Egy kicsit, hogy jobban bele tudjatok a karakterbe bújni.
Igen, segít. Időnként zavar, mert el vagy foglalva azzal, hogy megkeresed, hogy most mit csinálj, és hogy csináld, és idegesít a parókkal, meg augusztusban kezdtünk el próbálni, vadultunk, meg olyan meleg volt. Tehát egyszerűen nem... Tehát az a sok paróka, így csorgott a víz rólunk, és fény, és minden. Tehát ugye azért ilyen szempontból nehéz, de segít normális.
Hát egy családi történetbe csöppenünk, és olyan jó, hogy el tudjátok hitetni velünk, hogy a színpad első rész egy másik család, vagy egy családnak az otthona, a hátsó rész ez megint egy család, és hogy nem látjátok egymást, ugye nincs átjárhatóság. Hát Emma édesanyja vagy Bözsete az előadásban. Nem tudom, hogy az milyen nektek, hogy tulajdonképpen az előadás egy részét úgy ágyban töltitek, mert hogy a barátnő úgy gondolja állapotos lévén, hogy a barátnőjénél hordja ki a gyereket, és úgy nem akar találkozni a családjával. Hogy ez mennyire volt életszerű nektek?
Ez nekem tulajdonképpen Dodi miatt is. Ez a jelenet a legkönnyebb. Valahogy tudom, hogy egymásra nagyon tudunk hangolódni, meg figyelünk egymásra, és hogy ha nem is például pontos replikát, nem nagyon sokban támaszkodom az improvizációra ebben a jelenetben, én sem tudom, hogy milyen lesz. Persze megvannak a regiszterek, hogy hová kell eljutnom, de nagyon figyelünk egymásra, és hogyha mit tudom, én nem adok pontos végszót, rögtön megérzés. Tehát, hogy nagyon szeretem ezt a szimbiózist, hogy mit...
Igen, az rögtön. Az ágyjelent az egyik, amikor eljön hozzánk terhesen, vagy bejelenti, hogy babát vár, nem tudom, a hányadikat, a negyediket, vagy a harmadikat.
A harmadikat. Igen. Kezdünk kalkulálni.
És az nagyon nekem is az egy kedvenc jelenetem a darabban, főleg ahogy ott alázgatom Balást közben. Hogy,
igen, de szereti a közönség.
Jó játék,
a
igen.
Félnek ezt teljesen lenyomjuk.
Meg az is, hogy, tehát, hogy belenyúlt a dramaturgiába Afrim, és ezt nagyon jól tette. Kíváncsiak voltunk, amikor jött a szerző Olaszországból, ideutazott, hogy na, most mit szól? Ugyanis ő elmesélte, ugye ez már interjúban is megjelent, hogy az ő társa volt Emma, terhes lett, és ezért bele se írta az első részbe, mert az öltözőben volt, és hordta a gyereket, és etetnie kellett, meg ilyenek, csak a második részben. És ezt Rádu rögtön felismerte, hogy Emmáról beszélünk, és nincs az első részben. És akkor, ha Emma bekerült, és ő kommentel bizonyos jeleneteket, tehát ott, mint egy kommentár, vagy egy narrátor tulajdonképpen bele-bele szól, ahol nem passzol a történet, vagy nagyon személyes a nézőpont a szülei szempontjából. És akkor ehhez rendezte a Leonét is, az ő úgymond szerelmét, és mind a ketten csecsemők kortól úgymond végigkövethetők, vagy Leoni például, ez nagyon, nagyon jó feladat is. Hát például az is Csiki Szabolcsnak, hogy szinte 2 méteres volt kosarazóként, mostani színészként, hogy tűnjön el egy gyerek ruhába, és mindig az volt, hogy legyen kicsi gyerek, és a szegényebb fölállt a hatalmas kezes lába, már mindenkinél a legmagasabb volt. Akkor hogy csak a feje, csak a csipkés galléria, hogy jelenjenek meg ezek a Dodinak, ugye a kisgyerekének a reakciói, szóval...
Az Afrim munkastílusáról különben már sok mindent hallottunk. Tehát, hogy pontosan elvárja tőletek, hogy hová szeretnétek eljutni, vagy tehát nyilván közösen abban a jelenetben, vagy rátok is sok mindent rábíz, és azt mondja, hogy akkor lássuk, hogy hogyan oldanátok meg mondjuk ti azt a szituációt, tehát, hogy milyenek így a munkafolyamatok. Persze, ti már sokszor dolgoztatok vele, de lehet, hogy van olyan színésznő, aki kevesebbet, vagy akit azért úgy megdolgoztat a vele való együttműködés.
Ez szerintem mindenkit megdolgoztat.
Megdolgoztat, de ő teljesen rád bízza. Uh-huh. Tehát ő nem mondja, hogy te mit, hogy csinálj. Ha nagyon rosszul csinálod, akkor igen, de ő nem foglalkozik azzal, hogy te hogy építed fel, uh-huh. és te hol keresed meg. Ő akarja látni tehát én úgy érzem, hogy soha nem kekeckedett egy mondattal, vagy most egy gesztussal, vagy valami, hanem úgy hagyja, ő úgyis el van ott a nagy történettel, és ha nagyon érzi, hogy nem vagy a helyén, akkor rátszól, és helyre rak, de amúgy hagyja, hogy...
De hogy ez nektek jó tud lenni, nem? Mert hogy szerintem ez is egy nagyon jó lehetőség lehet egy színésznek, hogy akkor megpróbálja, vagy kipróbálja
magát. Bármit megpróbálhatsz nála, sőt, ha nem próbál semmit, az a rossz. Hogy akkor hát, hogy ő várja, hogy mindig újabb és újabb dolgokat hoz. Ha két nap, vagy három nap ugyanazt csinálod, már uncs és unja, nem, akkor valamit csinálj. Tehát, hogy ő egyfolytában
generál tulajdonképpen, hogy te megújítsd az eszköztáradat, vagy figyelmezted például engem. Nem, ez nem jó nő. Ez nem a jó tündér a retromodárból. Ne hallja ezt a hangomat. Itt ez egy...
Hogy a kezeiddel, emlékszel, akkor igen. Tehát, hogy mindig rász, és pici dolgokat mond, hogy azt mondja, hogy hirtelen idős nő leszel egy mondaton belül, és valahogy mindig benne marad a fiatalos, és csak annyi, és a hangban, minden testtartásban Bőzse már megöregedett, és valamiért a kezei nagyon éltek. És csak rászólt, hogy nem mozgasd a kezed, mert akkor nem vagy öreg. Csak hogy ez olyan nehéz, tudod, hirtelen nem tudsz egyik pillanatban fiatal lenni, és utána megöregedni, és még ne maradjanak ilyen árulkodó jelek, tudod, hogy erő van a kezedben. Azt mondja, nem, nincs erő a kezedben. És akkor ilyenkor rád szól, de amúgy hagyja, hogy...
De ez egy olyan instrukció, ami akár egy egész életre be tudja határolni a színész. Tehát, hogy én például nyugalomban, mint öreg, annyi ilyen hasonló öregségre jellemző instrukciót kaptam tőle, hogy bármilyen öreget, azt gondolom, bármikor meg tudnék fogalmazni, mert például az, hogy ne éljenek, ne legyenek ennyire intenzívek a kezeid, ez egy olyan instrukció, ami tehát a diákoknak így könnyű megtanítani, hogy legyen öreg, mikor ilyen rendezővel van dolgod.
Mondjuk el a szerző nevét is, Fausto Paravidino, jól ejtem a nevét, ugye?
Igen.
Van életének értelme, és nem feltételezem, hogy ti most az előadás során találtátok meg a saját életetek értelmét, de mit tanultatok, vagy találtatok így az előadás által, ha már így az élet értelmét, hát valamilyen módon keresi a család, vagy a családok?
Két válaszom van erre. Az egyik az, hogy amikor olyan rendezővel dolgozol, aki nagyon lecentízi a színészt, és nagyon beállítja, és nagyon-nagyon konkrétumokat kér, tehát, hogy az nem az én munkamódszerem. És akkor ilyenkor, mikor Afrimmal dolgozhatom, akkor mindig mondom, Istenem, tehát a múltkor is olyan felszabadult és életörömmel teli előadást játsztunk, és egymáson is, közben, miközben átöltözés nincs több szólamod olyan hosszú a második részben, rá tudsz csodálkozni a kollégáidra. Szóval akkor ajándék vele dolgozni, hogy ezt így mindig utólag, mondjuk egy kevésbé ilyen életörömmel megfogalmazódó munka után mindig mondjuk, jaj, jönne Máfrim. Tehát ez az egyik válaszom, ez a fajta életöröm. És ezt mindig köszönöm nekem, amikor egy jó előadás van, hogy te tényleg mindent kijátszol magadból. És közben nagyon jól behatárolt regiszterekben. Aztán mondom, a másikat is csak várom.
Mondjad, én figyellek.
Na, ezért jó a jelenetünk.
És a kezeidet is használhatod, ugye, hogy szeretnél.
Most használom. Ez az egyik. Másik az, hogy kérdeztem én is tőle bemutatók, hogy te is, hogyha megkérdezik, mi Emma életének az értelme, azt mondja, hogy elterelem a beszélgetést, én se tudom. De mondom, Rádu, nem az lehet, hogy pont a keresés az életünk értelme, és nem plafonizálódsz? Ja, most akkor kész, én belecsontosodtam 50 évesen az én dolgaimba, meggyőződésembe, és többet nem nyitok, és nem vagyok nyitott a világra, mint ahogy Emma tükröt tart a szüleinek, hogy ti mindig ezzel jöztök. Tehát, hogy Emmának tulajdonképpen ez az értelme, hogy az örök keresgélés, nyitottság, befogadás, És bizony ebben azt gondolom, hogy tanulhatunk nagyon sokat az előadásból.
Sokat gondolkoztunk azon, hogy egyáltalán mi az Emma problémája, és hogy mi ez a nagy káosz, ami körülötte van, és nagyon nem igazán tudtuk megfogni azt, hogy oké, hogy ilyen a család, hogy ott veszekedtek, vagy nem tudom, tehát hogy nincs ebben semmi olyan különleges, ami más családokban nem történik meg, vagy szeretik egymást amúgy, tehát nem az van, hogy nagy traumák érték, vagy
nem egy rossz család.
Az, hogy elment terhesen is 4 hónapot a barátnőinél volt, mert már nem bírta a férjét, ez egy teljesen normális állapot, nincs ezzel semmi furcsa. És nekem tetszett az, hogy nem fogalmaztunk meg konkrétan valamit, hogy ez az ő értelme, vagy ez a problémája, hanem néha, hogy ott színpadon vagyok, és meghallok egy-egy mondatot, főleg az Emma, vagy a nők sorsának, vagy a Katus monológiában, hogy a nők sorsa ebben az eladásban is, úgy általában
társadalomban.
Is, azok által kezdek el érezni valamit, de a válaszokat úgy se találtam rá, csak hogy érzem, hogy annyi női sors viccesen, tragikusan, de akárhogy megvan mutatva, nem is kell erre választ kapni, mindenki megtalálja magának benne azt, ami a közös, vagy ami az ő problémája. És
szerintem pont ez a lényeg, tehát egy jó előadás számomra akkor jó, hogyha szól hozzám, és nem szájam barágja a mondani valókat, és az, amit Dodi is mondott,
meg, hogy erről szól,
ez az életértelme, ezt most felírom gyorsan, és sokkal boldogabban megyek ma haza a kislányomhoz.
Közben ellenvélemény is van, tehát olyat is hallottam, hogy ez egy hülye hisztis gyerek. Tehát most miről, akkor most mi van? Tehát semmi nem tetszik neki, sehol nem találja helyét. Egy hülye hisztis gyerekről szól az egész, de ez is felfogás kérdés. Valakinek így jött le?
Persze.
De hogy ez teljesen rendben van. Persze. Tehát, hogy pont ez, hogy a színházi élményünk mennyiben változik. Orsi készíti elő a Bari
baktikát. Igen, de mondjuk el, hogy teljesen konkrétan június 6-án csütörtökön este 7 órától látható az előadás, ez ami biztos, aztán mindenki vigye a gondolatait, és reméljük, hogy válaszokat is talál. És igen, itt a Bari pakli, hát arra kérünk titeket, hogy húzzatok egy-egy kártyát, kérdések lesznek rajta, jó? És kellene válaszolni arra
egyszer,
a kérdésre.
Egyszer majd én is húzzatok?
Persze.
Nem most, egyszer. Csak a lányok mondták, hogy ezt a Bari paklis kártyát, ezt nagyon szeretik a vendégek.
Igen. Megvan a kérdés? Kihangosítjátok?
Emlékszel, mit álmodtál éjjel? Meséld el. Ha nem, halljuk a legdurvább álmodat.
Inkább emlékszel.
Kaotikus volt az éjszakai álmom, és közben megfogalmazódott reggel különböző montástechnikák, tehát egyik helyszínről a másikra furcsább karakterekkel. Általában színházról álmodom, az elkésés a legdurvább álom a színházból, vagy a végszót elfelejtem, ezek szerintem a színészek legdurvább álmai. Mindig próbálok általában álmomban, most már kicsit elegem van ebből. De közben az fogalmazódott meg bennem például ma reggel, hogy a Facebook hatása az megjelenik az álmainkban, mert annyi információ dömping van, és hogy ezt valahogy erről le kell szokni, vagy korlátoznom kellene ezt a, most az Uniter kapcsán, ugye rengeteg üzenetet is kapok, korlátoznom kellene a közösségi médiában való tartózkodást, hiszen az álmodat is befolyásolja, és ez a kaotikusság, az nem pihentető, hanem sőt, feljön az összes fölösleges információ.
Ezt tapasztaljuk, igen, sokan, valóban. No, de hát igen, ez a késés, meg a próba, meg úgy, hát nyilván a próba nem, de a késés az a rádiósoknak is rémálma, úgyhogy sokszor van nekem.
Nekem sokszor nem volt, hogy kigyúl a piros lámpa, például most, hogy 2 év után először üldögélek itt, és nem fog tudni megszólalni.
Igen.
Fog küldni, mint egy virág, Orsi mellett.
Igen.
De itt vagyunk most.
Vagy
nem tudom, a szövegen, például az előadások kapcsán, ebbe bele szoktam ébredni és izzadni.
Hát a valóságunk meghatározza az álmainkat is nyilván. Dorottya, neked mi a kérdésed?
Az én kérdésem, hogy melyik film végén sírtál utoljára? Nem emlékszem, mert ugye nagyon, nagyon könnyen elérzékenyülök a filmek alatt. Tehát, hogy lehet, hogy utoljára ezelőtt 2 nappal valami megkönnyeztem. Tehát nagyon nem tudom, elég gyakran sírok, de úgy nagyon, amire nagyon emlékszem, az valamelyik nem tudom, ezelőtt egy fél évvel, vagy megint megnéztem a Titanicot Borikával, mert nem látta a lányom, mondtam, na figyelj, itt van a film, amíg aztán úgy lehet sírni, én már nem fogok meg, csak nézd, kíváncsi voltam, hogy menj, és komolyan megint a végén ott a buzé. Tehát rendesen csorogtak a könnyeim, de amúgy nagyon, nagyon könnyen elérzékelülök a filmeken. Tehát ha van egy olyan jelenet, ami megérint, akkor már csorog a könnyem, és ott szipákolok, és ez elég gyakori.
Színházban is sikerül egyébként elérzékenyülni, mikor igen, százan igen, ülnek melletted? Milyen jó ez is?
Nincs ezzel semmi bajom. Tehát, hogyha megérint, akkor nem szipákolok rendesen a kollégáim alakításain általában, amikor nézem természetesen.
Nekem is beugrott most, hogy Amelie-ben azon mindig sírok, a mozgássérültnek, amikor Amelie belopja a futóbajnokságot.
Annyira talál különben hozzád az a film, nem tudom most, hogy mondani, el tudnálak képzelni, hogy főszereplője vagy, vagy szereplője, vagy akár az Amelie-ben.
Amelie csodálatos élete, ugye így van a teljes film. V. Fülöp Erzsébet, Nagy Dorottya, köszönjük, hogy itt voltatok, és jó élményeket, minden jót nektek.
Köszönjük.